Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása! Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Szolgálati közleménnyel kezdünk. A garantált világmegváltás több helyen is elérhető. Látogasd meg a halottnak a kócs.blog honlapot. Itt az adásnaplón kívül más érdekes bejegyzéseket is olvashatsz, és feliratkozhatsz a hírlevelemre. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportomhoz csatlakozni, esetleg meghívni a cégedhez workshopot, vagy érzékenyítő beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot, és ne felejts el bekövetni az Instagramon. A munkámat támogathatod havi egy kávé árával a Patreonon. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Most pedig indul a mai epizód, fogadjátok szeretettel! Szóval az történt, hogy január 10-én vasárnap megjelent a 444-en Horváth Bencének egy nem not too long, did read, a fiatal felnőttek, akiknél a kiégés az alapállapot című írása, ami egyrészt nekem nagyon tetszett, másrészt meg az volt a vicces, hogy azon a vasárnap reggelen körülbelül 5-en küldték el nekem egy óra alatt, meg 2-3 hallgató egyszerre próbálta a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoportba kirakni a falra, hogy megosszák. És elolvastam ezt a cikket, és nagyon tetszett, és láttam azt, hogy marhára fölkapták, hát a Facebookon biztos, de úgy láttam, hogy elég nagyot ment ez a cikk, és rá is írtam egyből Bencére, hogy talán beszélgessünk már itt az adásban egy picit azokról a témákról, amiket fölhoztál a kiégés társadalmi hátteréről. És Bence, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásodat, üdvözöllek a műsorban.
Köszönöm, hogy meghívtatok, szia!
Én nagyon hálás vagyok neked több okból. Az egyik az az, hogy a 444-en te most már azért mondhatom azt, hogy rendszeresen fölhozod a kiégés társadalmi vonatkozásait, mint témát, és ezzel szerintem nagyon jó platformon behozod ezt a mainstreambe. Meg azért is külön hálás vagyok neked, mert például földolgoztál korábbi cikkeidben olyan könyveket, mint a, nem tudom, jól mondom, a Byung-Chul Hannak például a Kiégés társadalma, rosszul mondtam?
Fogalmam sincs, én is így szoktam.
Jó, a Kiégés társadalma például egy olyan könyv, ami ugye ikonikus ebben a témában, de megmondom őszintén, hogy én vértizzadtam, mire elolvastam. Először próbáltam angolul, aztán elolvastam magyarul, de nagyon fájt, pedig maga a mondandó az szerintem fontos, és jó, és tudok vele azonosulni. A másik cikked meg a Jenny Odell-nek a How to do nothing volt, amit szintén elolvastam, az már egy kicsit könnyebben olvasható volt, de nekem az se tetszett, mint könyv, miközben szintén a mondani valója az meg olyan, amivel teljesen tudok azonosulni. Hogy fölmerül bennem a kérdés nyilván, hogy azért, Bence, neked kell, hogy legyen valami személyes érintettséged az ügyben, hogy azt szokták mondani, hogy kettő az még lehet véletlen, de most már legalább három ilyen nagy cikked van, és a háromra azt már azt mondják, hogy tendencia. Úgyhogy azt gyanítom, hogy itt neked van valami személyes érintettséged. Légy szíves, mesélj pár szót magadról, hogy miért érdekel téged annyira ez a kiégés téma.
Egy nagyon banális okai vannak, ahogy az általában lenni szokott. Egyrészt én a kiégéshez, mint témához, én a munka felől érkeztem meg, ami pedig tényleg a legbanálisabb történet a világon. Én sok évvel ezelőtt még a 444 indulása táján fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat, filozófiát hallgattam az ELTE-n, de nem írtam meg akkor a szakdolgozatom, mint rengeteg szaktársam, és évek teltek el anélkül, hogy ezzel foglalkoztam volna, amikor jött egy figyelmeztetés, hogy most hamarosan, ha nem írom meg, nem tudom, fél éven belül, akkor elvész a teljes addigi munkám, amit nyilván nem akartam, és akkor gyorsan szakdolgozat téma kellett, és akkoriban már elég sokat olvastam a munkának az ilyen kortárs fogalmairól, koncepciókról, ez csak ilyen hobbi szinten, és nem is túl elmélyülten, de úgy valahogy foglalkoztatott ez a téma, és akkor kitaláltam ezt, hogy akkor írok erről egy dolgozatot, és ez ez igazából jól jött nekem, hogy erre rá voltam kényszerítve, hogy fix határidőn belül ezt fejezzem be, és hogy muszáj ezzel foglalkoznom, mert sok olyan szerzőt, akiket te is most itt említettem, akik a cikkeimben visszaköszönnek, akkor dolgoztam fel alaposabban, vagy ismertem meg alaposabban. Tehát például a Hunt, akit én korábban nem ismertem egyáltalán, ő nekem a szakdolgozatomból esett ki gyakorlatilag a számomra, és az első cikk, amit róla írtam, ott voltak konkrét bekezdések, amik nagyon saját magamtól plagizáltam gyakorlatilag már a 444-re, a nyelvezeten egy kicsit egyszerűsítettem, hogy ne ez a borzasztó akadémiai sallang legyen, de hogy ott voltak ilyen konkrétabb áthallások is, ez már most a Petersennél nem volt, mert azóta olvastam. Úgyhogy a személyes rész az egyrészt ez, hogy volt egy ilyen tanulmányi kényszer, ami aztán belevitt ebbe a témába mélyebben. Az amúgy nagy szerencse, mert azért ilyen napi újságírói robotolásban ritkán van lehetőség, hogy egy témába tényleg így alaposan sok könyvön keresztül, sok időn keresztül belássuk magunkat. Másrészt meg nyilván a munkának az ilyen tovább gondolásából elég hamar rájutottam az ilyen mentális terhekig, meg pszichológiai következményekig, és így a kiégésig is. Ami meg egy olyan dolog, amit hát gondolom, ezt nem kell mesélni a podcastbe, de hogy akik így régóta sokat húzamosan dolgoznak, azok így vagy úgy, de megérzik magukon általában.
Ezt olyan nagyon finoman fogalmaztad, hogy a krónikus stressz hogyan tudja kicsinálni az embert, és hogy itt nagyon sokat foglalkozunk tényleg a podcastben, hát most mondanám, hogy ez a fő téma, de próbálom mindig a változást, meg a felépülést inkább középpontba helyezni, de hogy rettentő fontosnak tartom azt a kérdést megérteni, nem csak azoknak, akik benne vannak és érintettek a kiégésen, hanem mindenkinek, hogy szerintem nagyon fontos azt a kérdést megérteni, hogy velem van a baj, vagy a világgal. Az, hogyha én kiégek, az például lehet egy egészséges reakció egy egészségtelen világra. És akkor igazából velem semmi baj nincs, de valamit a világon kéne változtatni. Tehát, hogy marha nehezen tudom én belőni, hogy hol van a potméter, vagy hol van az, hogy hány százalékban én vagyok a felelős személyesen a saját kiégésemért, és hány százalékban a környezet. Nyilvánvalóan mind a kettő, de hogy a te cikkeidből folyamatosan az jön át, és ezekből a könyvekből, amiket feldolgoztál, hogy gyakorlatilag szinte esélyünk nincsen ebben a világban nem kiégni, és hogy ugye ez a legutóbbi írásod, ami kapcsán most beszélgetünk, ez az Y-generációról szól, akik a 80-as években, 90-es évek elején születtek, ami te is vagy, ugye millennials, akik gyakorlatilag egy ilyen kiégett generációnak vannak titulálva, és te is így kezded a cikket személyes felütéssel, hogy évek óta terveztem írni egy cikket a halogatásról, de végül sosem jött össze. És hogy ez így tök vicces, de hogy szerinted neked ez a fajta halogatás már a te kiégésednek a tünete, vagy ez csak olyan jól hangzik?
Ez jó kérdés, nehéz megmondani. Szerintem a kiégés az nagyon izgalmas, mint jelenséggel, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni magunkon is, másokon is. Tehát számomra a cikkben említett példák is azért voltak érdekesek, mert egy csomó mindenkinél előjön az, hogy igazából észre se veszi magán, hogy ez velem megtörténik, és nyilván, amikor az ember elolvas erről könyveket, akkor utólag nagyon okosan tudja azt mondani, hogy pont ez történik velem is, meg pont ez volt így is. Hogy én azért nem feltétlen diagnosztizálnám így a halogatásomat, nyilván ennek rengeteg körülménye, meg magyarázata létezik. Hogy igen, tehát amikor az biztos, hogy ez egy személyes hangvételű felütésű cikk volt, és azzal én is sokat, nem tudom mi a jó szemszem vettem, de sokat trükköztem a cikk írása közben, nem feltétlenül végig tudatosan, hogy meddig szól ez a cikk rólam, és honnantól van az, hogy igazából csak írok arról, ami általában jellemző erre a generációra, amit nyilván mindig nagyon óvatosan tesz az ember, mert ez az ilyen generációzás azért elég veszélyes tud lenni, olyan értelemben, hogy nagyon sok embert nem fog meg egy ilyen leírás, vagy nem érint egy ilyen leírás. És így visszatérve a kérdésedre, hogy igen, ez számomra is egy izgalmas kérdés volt végig, hogy nyilván ez nem egy egyes szem első szemében megértszik, ettől én általában óckodom is egy kicsit, vagy én másoknál ezt nagyon szívesen olvasom, meg nekem az nagyon izgalmas műfaj, amikor valaki magáról ír, és ebből bont ki egy ilyen társadalmi problémát, de nálam valahogy ez nem működik. és hogy hol ér véget az, amit még magamról gondolok ebből, és mi az, ahol már csak úgy általában megyek a szakirodalom alapján, az nem egy teljesen eldöntött, vagy nem egy teljesen lezárt dolog.
Itt ebben a önmagad keresésében szerintem azért az is egy picit nehézséget okozhat, hogy a Hahn mondjuk, azt hiszem, ha jól tudom, Németországban ér, de a másik két könyv, amit említettünk, azok ugye Amerikában íródtak, amerikai szerző, amerikai társadalom főleg, és azért lássuk be, hogy Magyarországon rengeteg olyan kelet-európai sajátosság van, ami mondjuk ugye nem ugyanazt a környezetet adja, mint ami ma Amerikában van.
Hát abszolút, ez egy állandó problémám, hogy tehát én sokkal jobban szeretnék kelet-európai, kelet-közép-európai specifikus dolgokkal foglalkozni, csak nem mindig könnyű megtalálni azokat az irodalmakat, és például ez a cikk is úgy született, hogy én elolvastam a Petersent, hogy nem most ebből írok valamit, hanem tudtam, hogy ki fog jönni ez a könyv, mert olvastam valami előzetes beharangozót, kíváncsi voltam, elolvastam, és utána állt össze, hogy de jó lenne erről írni valamit. És nyilván az egyébként egy rákfenéje a teljes magyar újságírásnak, minket is mindenkit beleért, vagy alapvetően mindenki angolul tud jól. Tehát azok az irodalmak, amik hozzáférhetőek és feldolgozhatóak, azok angol nyelven születnek, angol száz országokból szólnak. Én próbáltam minél több mindent becsempészni ebbe, ami azért ilyen magyar specifikusabb. És hát igen, nyilván, hogyha lenne olyan könyv, ami mondjuk hasonló felütéssel foglalkozna a magyar világgal, számomra is izgalmasabb lenne, meg relevánsabb lenne. Egyébként, ha már így lehet előzetesen berangozni, pont most lesz az ELTE TTK-n elvileg egy kutatás, nem sokára közé fognak tenni, ami arról szól, hogy a magyar fiatal felnőtt generációt, ez a 20-as, 30-as generáció esetében hogyan alakul a társadalmi mobilitás az elmúlt pár évtizedben. Még nem láttam a végeredményt, elvileg majd fogunk interjúzni a készítőkkel. De hogy az például szerintem izgalmas lesz, hogy erre a cikkre gyakorlatilag rá lehet majd olvasni egy friss szociológiai kutatást Magyarországról. Nem tudom lelőni a poént, hogy mi lesz a megfejtés, mert még nem tudom.
Azt viszont tudjuk, hogy Amerikában eléggé cudarul áll ez a generáció, mert hogy rengeteg kutatás kimutatta, hogy esélyük nincs arra, hogy olyan szintű jólétet elérjenek, mint akár a szüleik. És ez nem feltétlenül egy fényes, hogy is mondjam, kilátás a jövőre nézve, tehát ez mindenképpen nyomasztó lehet.
Hát persze, meg azért ezt az látni európai, tehát közelebbi példákból is, ahol ismerek ilyen kutatásokat, hogy ez a fajta ilyen mobilizáció útjainak a bezáródásai vagy szűkülései, azért ez nem csak amerikai jelenség. A cikkben sokat idézett dolog, hogy hogyan szűkülnek a középosztályok, az szintén egy olyan dolog, amit azért Nyugat-Európa meg a fejlett országok mindegyikében így vagy úgy, de feljegyeztek, talán maximum a skandináv államok jelenthetnek kivételt.
Azt tudod, hogy én Stockholmban élek egyébként, hogy Stockholmból beszélek?
Ó, fogalmam se volt. Hát akkor erről te többet tudsz, hogy ott mi a helyzet?
Én 2012 óta itt élek a feleségem révén, mert ő itt nőtt föl. Uh-huh. Ő idevalósi. Egyébként nagyon érdekes kérdés ez a középosztály, mert hogyha most próbálunk egy kicsit Magyarországról filozofálni, akkor pont ezen gondolkoztam, mielőtt hívtalak, hogy én még ugye 75-ben születtem, én még azért erősen a szocializmusban voltam gyerek, és ott ez, hogy középosztály, tehát ez így nem volt meg, mert hogy úgy nem voltak nagy társadalmi különbségek. Legalábbis én, ahogy érzékeltem gyerekként, ez így volt. Nyilván volt egy szűk elit, de hogy szerintem egy sokkal kiegyenlítettebb, sokkal, tehát anyagi szempontból homogénebb társadalomban éltünk. És hogy Magyarországon el tudom képzelni, kíváncsi leszek erre a kutatásra, hogy mit hoz ki. Magyarországon el tudom azért képzelni, hogy vannak olyan rétegek, akiknek a mobilitási lehetősége az azért nagyobb, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, de azt is el tudom képzelni, hogy van, akinek meg sokkal rosszabb a helyzet, és attól tartok, hogy akinek sokkal rosszabb a helyzet, ez egy sokkal szélesebb réteg.
Igen, igen. Hát én is pont azért vagyok kíváncsi, mert hogy azért sokat lehet erről hallani, hogy mondjuk mekkora probléma az, hogy az a magyar oktatási rendszer is olyan, hogy gyakorlatilag a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket és különbségeket reprodukálja újra és újra. És hogy hát valószínűleg ez a kutatás, ez ennek lesz egyfajta ilyen megerősítése, de mondom, itt úgy tippelgetek, hogy még nem is olvastam a tanulmányt, úgyhogy nem akarok nagyon előre szaladni. De hogy persze, és ennyiben szerintem a Patterson által felvetett problémák, amikről a cikk szól, ezek közül sok azért ráolvasható a magyar helyzetre. Ott én egy dolgot hangsúlyoztam nagyon, hogy ott azt szerintem lényeges a különbség, ez a fiataloknak az ilyen iszonyatos eladósodottsága, ami Magyarországon még nem jellemző szerencsére. Tehát azok az ilyen egész horror diákhitel történetek, ami tömegeket érint, ez így nincs jelen Magyarországon. Ez egy fontos különbség, tehát azért nyilván egész más úgy elkezdeni a felnőtt karrieredet, akármilyen munkában, hogy pontosan látod, egy évtizedekig adósságokkal kell küzdened, hogy ez azért egy nagy kiégés tényező, az egészen biztos.
Fózba, hogy most nem tudom a statisztikát, de hogy ez már régóta nagy probléma, ez a diákhitelállomány az USA-ban, és tényleg már ilyen, nem tudom, trilliárd dolláros nagyságrendnél tartanak, tehát hogy valami bődületes összeg, és hogy azért az Európában ez nem annyira ismert jelenség. A másik, ami szerintem viszont hasonló problémát okoz, és Magyarországon abszolút jelen van, az pedig az ingatlan piacnak a totális elszállása. Tehát, hogy azért mondjuk Budapesten az elmúlt, nem tudom, 5 évben szerintem, ha meg duplázódott, vagy háromszorozottak az ingatlan árak, és hogy most olyan szinten vannak, hogy ha valaki pályakezd, és most 22 évesen kijön az egyetemről, és tegyük föl, 0 diákhitele van, oké. De hogyan fog lakni? Hol fog lakni? Miből fogja azt kifizetni? Hány éves korára fogja azt kifizetni? Tehát ez valami döbbenet, hogy milyen kilátástalan szerintem ez a helyzet. Nem tudom, te hogy látod ezt?
Hát abszolút, egyébként pont ma jött ki valami KSH-s kutatás, hogy most a járvány hatására sok év után először megtorpant ez a folyamat, és hogy idén valami 5 éves mélyponton vannak a budapesti albérletárak, de hát ez nyilván egy átmenet, vagy tehát nem számítok arra, hogy ez egy visszafordulás lesz, hanem majd gondolom, ha újraindul a turizmus, és minden visszamegy a korábbi kerékvágásba, amire azért jó esély van, akkor ez folytatódni fog. Persze, tehát, hogy az életkezdés, mint olyan, ez egy nagyon jóval nehezebb dolog lett, mint akár még nekem is. Hát én ezt valamennyire a saját szememmel néztem végig, mert amikor egyetemre kerültem, és összeköltöztünk barátainkkal ilyen albérletben, akkor így az még egy egész más árszintet jelentett, mint mondjuk, amikor pár évvel ezelőtt egy még szintén baráti társasággal laktunk, már két és félszer annyiért, tehát ilyen döbbeltes emelkedések voltak, máshol is laktunk, még nagyobb lakásban is, tehát nyilván más tényező is volt itt, de hogy maga az árszintvonal az elképesztő emelkedett.
És akkor például még nem is mondtam egy szót se a svájci frank hitelek bedőléséről, hogy én például annak áldozata vagyok, és nem merem összeszámolni, hogy hány 10 milliót buktam azon, de hogy azért ugye nyilván ezek nem segítenek abban, hogy stresszmentesen éljük az életünket. Azt gondoltam, kijegyzetettem itt egy pár témát az írásodból, ami ugye a Patterson könyvet dolgozza föl, És ezeken a pontokon egy picit azért próbáljunk meg végig menni. Neked mi jött át ebből a könyvből, hogy majdnem azt mondtam, hogy a költő miért gondolja, hogy a kiégés társadalmi probléma, és nem egyéni?
Hát alapvetően, és itt nem csak a könyvből beszélnék feltétlen, mert nekem ez veszőparipám, hogy szerintem az alapvető problémát az jelenti, ahogy a munkához hozzáállunk. Ezt a könyv is megerősíti, tehát itt azért nem távolodok el a kérdésettől, hogy itt van a munkának egy nagyon masszív, a 20. században ránk maradt ilyen társadalmi képe, ahogy így szervez mindent az életünkben, ahogy összefogja a mindennapjainkat, ahogy az elvárásokat támasztja velünk szemben, amit amúgy abszolút magunkévá is teszünk, tehát mi magunk is az alapján támasztunk elvárásokat magunkkal szemben, és hogy közben viszont megváltoztak azok a gazdasági és társadalmi feltételek, melyeket nek a munkának a lehetőségeit megteremtették. Ez nem tudom, mennyire hangzik kuszán most így elhadarva, de hogy gyakorlatilag oda lett az a gazdasági alap, az a munka alól, amit viszont még mind a mai napig érvényesnek tekintünk.
Hát itt most ezt egy kicsit, hogyha egy hétköznapiban próbáljuk megfogalmazni, akkor talán az jut eszembe egyből, hogy ez a job security, mint olyan, hogy ez gyakorlatilag már, hát szerintem évtizedek óta nem létezik, még akkor is, hogyha abba ringatjuk magunkat. Én emlékszem, amikor 25 éves koromban ott hagytam a belügyminisztériumban dolgoztam, ilyen projektmenedzser voltam, és, És apukám, aki az egész életét gyakorlatilag ott töltött el, így ki volt akadva, hogy de hát kisfiam, hát ez egy biztos hely, és ez, de hogy ma már az államigazgatás sem egy biztos hely, de hogyha meg a versenyszférát nézed, akkor már nem tudom hány évtizede arról szól a történet, hogy gazdasági válságok periódikusan jönnek, és akkor minden alkalommal mit csinálunk, elbocsájtunk 20 ezer embert. Tehát, hogy a legkevésbé szempont az egy munkaadónak, aki profitorientált, hogy megtartsa az embereit. És egyébként ez ügyben meg az is érdekes lenne, hogy neked mi a személyes megélésed, mert azért, ami lezajlott az elmúlt 10 évben a magyar sajtópiacon, azért mondjuk az egy eléggé hajmeresztő történet, és hát, hogyha újságíró lennék Magyarországon, nem lennék annyira nyugodt az ügyben, hogy 5 év múlva hol fogok dolgozni, ha nem akarok mondjuk a MTVA-nál. Tehát, hogy nem tudom, ezt te hogy éled meg? Ezt hogy látod ezt belülről? 444-en kívül maradt még bármi?
Maradt még azért szerencsére, nem is nagyon sok, meg hogy látjuk ezeket a történeteket legutóbb az Indexnél, akik szerencsére újra tudtak indulni telexként. Hát az biztos, én nagyon szeretem azt csinálni, amit csinálok, viszont senkinek nem mondanám most nyugodt szívvel, hogy hú, valami biztos kiszámítható karriert keresel, akkor menjél újságírónak Magyarországon, tehát ez egy, van egy ilyen feszültség az én helyzetem és a perspektíva között. Az is biztos, hogy én nekem szerencsém van, mert ez egy bejelentett, határozatlan idejű, rendes fixálás, tehát ez viszont azt is látni, hogy a magyar médiában ez is egyre ritkább, tehát hogy már korábban is megjelentek azok, hogy azért itt ilyen számlázások mennek, és hogy részmunkaidők mennek, ami nyilván egy pályakezdőnek lehet jó első lépés, meg hogy kipróbálja magát, ennek abszolút vannak pró érvei is, de azért hosszabb távon ez is ezt a fajta munkabiztonságot ássa alá, amit te is mondtál, hogy ez azért már régóta nem egy nagyon stabil életpályát kínáló karrier szerintem Magyarországon.
És Amerikában, meg a nyugaton azért egyre többet beszélnek, ugye van ez a gig economy, hogy nincsenek már állandó szerződések, főleg nem határozatlan idejűek, hanem egy-egy projektre külsősöket alkalmaznak, hogy ne kelljen utána nagy csomagokkal elbocsátani ugyanezeket az embereket, és hogy ez is ugye egy óriási nyomás a társadalmi, vagy a munkavilágában, ami társadalmi szinten jelentkezik, és ugye ezért ez begyűrözött már Magyarországra is, most azt mondod, legalábbis ahol te látod.
Hát szerintem begyűrözött, persze, azért alapvetően azok a trendek szerintem elindultak itthon is bőven, hogy a cégek igyekeznek. Hát ez egy nagyon klasszikus profit maximalizálós eszköz, hogy igazából minden kevesebb ember van teljes állásra bejelentve, és minden több mindent lehet kiszervezni külsős alvállalkozóknak, alkalmi munkásoknak, az nyilván a cég profitrátája szempontjából egy racionális és üdvözölendő lépés. Csak hát emögött mindig ott vannak azok az egyéni élettörténetek is, akik emiatt aztán nem látnak mondjuk fél évnél hosszabban előre, ami te egyébként ezt csomó ilyen sztorit le lehet képzelni, valakinek ez 23 évesen, vagy 20 pár évesen, ez egy tök jó dolog, mert hogy akkor most beleveti magát, kipróbálja magát, és ha nem, akkor majd kitalál valami mást. Tehát ezek sosem ilyen teljesen fekete-fehér történetek, de hogy közben meg mondjuk annak, aki stabilitást keresne, vagy mondjuk családalapításon gondolkozik, vagy lakáshitellel, vagy valami más folyamatos hosszabb ideig tartó elköteleződéssel kell számoljon, azoknak viszont hiányozhatnak ezek a fixebb struktúrák.
És amit a könyv is ír, meg te is említesz az írásodban, hogy problémás az a történet, az a narratíva, hogy ezt mondjuk a Silicon Valley-ből kiindulva, vagy nem tudom honnan indulva, de hogy ezt így magasztalják, ezt a fajta gig economy-t, hogy na gyerekek, hát ennél lazább, ennél coolabb dolog nincs, ennél magasabb szabadságfok a világon nincs, és a határa csillagos ég, és akkor vagy frankó, hogyha szétdolgozod magad, és szétkaszálod magad. Igaz, hogy ez be van a könyvben is?
Hát sőt, még van egy, és aztán a cikkben nem írtam róla, még egy, van egy nagyon izgalmas szerző, azt hiszem Karen Ho-nak hívják, aki egy antropológus volt, vagy sőt, mindig antropológus, de hogy amikor ezt a munkáját készítette, tehát a 2000-es évek első felében, akkor ő ilyen tőzsdecégekhez ment be, gyakorlatilag felvételizett, és felvették ilyen kezdő pozícióba valamelyik nagy Wall Street-i vállalathoz, ahol talán a Goldman Sachs-nél volt, ahol ő antropológusként végzett megfigyeléseket, miközben dolgozott. És az volt nagyon izgalmas, hogy bemutatta, hogy ez az ilyen túlmunka, ez hogyan lett iszonyatosan fetisizálva, és az egész kultúra ezt hogyan sugározt aztán tovább mindenkinek. Tehát amikor vannak ezek az ilyen évfélkor is még az irodájában ülő brókerek, akik aztán tényleg semmit nem alszanak, és elképesztő pénzeket keresnek, ennek van egy ilyen társadalmi elvárás funkciója is, hogy ez az ember, aki rendesen dolgozik, csak hát az van kifelejtve ebből a képből sokszor, hogy ő még megkapja azt, nem tudom, sok százezer dolláros bónusz, de hogy igazából ez más munkakörökben és más pozíciókban már nem jár. Tehát ez egy ilyen kiüresített túlmunkaképlet gyakorlatilag.
Hát egyrészt megkapja, bocsa, nagy bónuszt, másrészt meg megkapja majd a szívinfarktus 40 évesen.
Igen.
És akkor itt be akarnám hozni, ami szintén a könyvben, meg a cikkben is van, a social médiának a szerepe. Hogy ugye az éjfélkor még csinál egy selfit az Instagramra, és beleírja, hogy hashtag nem tudom, we work hard, vagy nem tudom, valami baromi nagy állatságot. És mostanában így nézegettem a LinkedIn-t, ami szörnyű lett, tehát hogy Jézus Mária, nem tudom, arról lehet, hogy egy külön adást kéne csinálni, hogy mi történik a LinkedIn-en, de hogy ez a fajta bődületes, hát a hazugság szó jött volna először, de torzítást mondok, az úgy szerintem finomabb, de hogy hát ezt nyomják a fejünkbe, hogy ez a siker kulcsa, és de király, nem?
Persze. És hogy ez mennyire elvárás lett, hogy magadról folyamatosan így kommunikáljál. Egyébként ez szerintem szintén egy nehezített helyzet az újságírók esetében, most nem magunkat akarom sajnáltatni, de hogy ide azért alapvetően úgy kerülnek emberek, hogy iszonyatosan hírfüggők. Tehát, hogy valószínűleg csak abból lesz igazán elszánt ember az online sajtóban, aki tényleg azzal kell és azzal fekszik, hogy megnézze, hogy mi történt a világban. És azért ez nagyon pusztító. Tehát ez például nekem egy ilyen személyes küzdelem állandóan, hogy reggel ne az első dolgom legyen megnyitni valamelyik ilyen külföldi híroldalt, vagy átfutni az ilyen hírleveleket, és ugyanígy este is, hogy a utolsó egy-két órában már ne foglalkozzak ilyesmivel. Tehát ha mi nagyon ki tudjuk tolni a munkaidőnket ilyen irreális módon, és ez aztán tényleg nem külső elvárás, tehát senki a szerkesztőségben nem várja el, hogy én este 11-kor még átfussam a világ eseményeit.
Ez csak egy érdeklődés, de azért meg benne van a meló is, tehát azért kattog az agyad rajta.
Nyilván azonnal, és hogy közben meg miközben érdeklődés, de hát ennek igazából sok funkciója már nincsen. Tehát azért nem olyankor olvasol okos elemzéseket, meg izgalmas háttércikkeket, hanem tényleg csak ez az ilyen agyatlan görgetése ezeknek.
Én tavaly évvégén, amikor volt az USA-ban az elnökválasztás, és ugye mit tudom én, 4-5 napig kellett várni arra, hogy most piros vagy kék, és ugye én erre például annyira rá cuppantam, olyan magas izgalmi állapotban voltam 5 napon keresztül, hogy így szénnél frissítettem már a browseremet, hogy utána éreztem azt, hogy én konkrétan kiégtem a hírek olvasását. Tehát nekem utána kellett egy 2 hetes kis szünetet tartanom, mert éreztem, hogy elpusztított engem ez, tehát hogy az idegrendszerem az teljesen lehalt. A másik, amit még vissza akartam egy picit hozni témát, ez a social media, és hogy ezt ti hogy éritek meg, hogy én azért vagyok annyira hülye, hogy hiába 9. éve Svédországban élek, én még mindig követtem a magyar híreket, meg a magyar sajtót is figyelem. Nem titkolom, hogy például Új Péter rajongó vagyok, tehát én már nem tudom, a Népszabi óta a Szerdák, és hogy engem tökre érdekel, hogy mi van a 444-gyel, tökre érdekelt, hogy mi volt az Index sztori, nagyon tetszett az Új Péterről az a hosszú beszélgetés, nem tudom, azt se hallottad?
Azt tudom, hogy van, de
az élet, meg minden. Na mindegy, baromi jó volt. Tehát, hogy tényleg érdekel az egész, de hogy látom azt, hogy azért a magyarországi médiamunkások, ez amit a szexmunkások, a magyarországi médiamunkásoknak is úgy érzem, hogy rá kellett ülni erre a social media vonatra, mert hogy most már ti is podcasteket csináltok, most már mindenki fönn van a Facebookon, az Instagramon, meg kell jelenni, kell valami vicceset mondani, hogy itt voltam interjút készíteni, ott voltam, nem tudom mit csinálni. Te ezzel még küzdesz, vagy ebbe te is beleálltál? Te hogy állsz ehhez?
Hát küzdeni nem küzdök. Szerintem ez nem elkerülhet. Annak látom pozitív oldalát is. Szerintem ezek az eszközök arra jók, hogy egy más típusú módon építsünk közösséget az olvasókkal, hogy egy ilyen közvetlenebb kommunikációs felület jöhessen létre, és ez a rész ez nekem szimpatikus is. Hát az nyilván az más kérdés, hogy hírfogyasztóként ez mennyire tömény tud lenni, vagy hogy mennyire durva az, amikor mondjuk megnyitod a feededet, és ott van a nem tudom, által követett X magyar oldalnak ugyanazt az egy hírt, mindenki berakja, és akkor, ahogy az így rádömlik dömpingszerűen, az nagyon fárasztó tud lenni. Úgyhogy hát szerintem a közösségi média ilyen újság szempontjából nem nagyon különbözik attól, amivel magánfelhasználóként meg kell küzdened.
De hogy ez a self-brandnek a fontossága, hogy ugye mindenkinek most már brandet kell építenie magából, és hogy ez mennyire torzítja a munka világát, hogy erről is kicsit értekeztél, erről mit gondolsz?
Hogy az újságok esetében?
Általánosan, hogy te hogy éled meg, vagy hogy úgy általánosan mit gondolsz erről?
Ez izgalmas kérdés, mert szerintem annyira otthonosan mozgunk ebben a világban, van, annyira megszoktuk, hogy ez egy ilyen kommunikációs meg kifejezés felületünk lehet, hogy közben meg az se lehet, tehát nagyon nehéz erről teljesen lejönni. Mondjuk, ha médiában dolgozol, akkor szerintem azt nem engedheti meg magának mondjuk valaki, aki szokott ilyen hírügyeletbe beülni, hogy ne legyen ott Facebookon, meg egész egyszerűen egy csomó minden ott történik. És szerintem egyszerűen csak kevés szó esik arról, hogy ez igazából hogyan zajlik, meg hogy mi ennek az egészséges, meg egészségtelen módja. Tehát erről teljesen kiiratkozni, vagy teljesen ott hagyni, azt én nem tartom egy reális útnak annak, aki a médián belül marad. Nyilván, akik nem, és valami más a munkájuk, és lejönnek a Facebookról, azok után mindig nagy boldogságról számolnak be, és hogy ilyen úgy érzik, hogy ez egy régóta meglépendő lépés lett volna, és nem is értik, hogy miért vártak eddig. És ezt mindig nagyon irigykedve hallgatom. Én azt hiszem, ezt nem tehetem meg addig, amíg ebben a munkakörben dolgozom. Persze lehet, hogy ez egy önállítás, és simán megtehetném, hogy én nem látom azt, hogy itt nagyon nagy különbség lenne a sima felhasználóknak az ilyen brandépítése, meg a mi brandépítésünk között. Hát nálunk annyi van, hogy nagyobb elérésünk van nyilván érthető módon, és akkor egy kicsit tudatosabban kell figyelni arra, hogy az ember ne csináljon hülyeséget, akár csak egy rosszul esült viccel.
A könyvben van egy rész, ami azt mondja, hogy ennek a self-brand építésnek ugye van egy negatív hatása arra, hogy mi hogyan dolgozunk, hogy itt mire gondoltál, amikor erről írtál, vagy emlékszel erre a részre?
Gondolkozom, hogy arra, hogy hogyan dolgozunk, annak van egy negatív.
Nem, az, hogy nekünk a munkánk, ugye mi ez a világ, amiben most főleg az Y-generációsok élnek, hogy nekünk elvárás az, most úgy mondom, hogy nekünk, hogy én X-generációs vagyok, hogy nekünk, nektek elvárás az, elvileg, van egyfajta társadalmi nyomás, vagy egy korcsoporttal egy nyomás, hogy önmegvalósítás ez a munkán belül legyen. És hogy ez a brandem része, hogy én újságíró vagyok, hogy én coach vagyok, vagy nem tudom mi a tököm vagyok, és hogy folyamatosan van egyfajta ilyen izgalmi állapot, és nem tudok úgy létezni a világban, hogy a jelenben vagyok, hanem folyamatosan azon gondolkozom, hogy oké, most ezt, hogy csinálok rá egy fényképet, és felrakom az Instára, akkor az hogyan építi az én brandemet, ugye ez a téma?
Igen. Hát ennek szerintem az egyik ilyen nagyon káros következménye, és az is előjön a cikkben, hogy az ilyen szabadidős tevékenységeinket mennyire megszállta ez a logika, hogy mennyire nehéz már úgy csinálni valamit, hogy aztán azt ne építs bele ebbe a típusú ilyen értékesíthetőségbe, vagy piacosíthatóságba. És ezt látom magamon is amúgy, meg így körülnézem magamon, már magam körülkörben nézve az ismerőseim is küzdenek ezzel, hogy igazából mennyire nehéz olyan hobbit találni magadnak, amire úgy tudsz szabadidőt szánni, hogy ott ne érezd magad éppen szarul, hogy most nem dolgozol, vagy hogy most nem a saját utadat egyengeted, és hogy mennyire nehéz önfeledten részt venni valamilyen tevékenységben. Ez szerintem sokkal többeket érint amúgy, mint amennyire erről szó esik, erről a problémáról. Úgyhogy ezt én elég súlyosnak látom.
És ebben tényleg nagy szerepe van a közösségi médiának, mert be vagy oda csatornázva, és látod, hogy a többiek is ugye posztolgatnak, akkor biztos neked is kell, nem?
Hát igen, és ráadásul van a főleg az Instagram szerintem izgalmas ebből a szempontból, hogy az nagyon tudja torzítani az életeddel kapcsolatos elvárásokat, meg percepciókat. Nekem ez egy ilyen személyes sztori, hogy még tavaly télen volt egy hónap, amikor nagyon akartam menni kirándulni, mert már rég voltam erdőben, és így hiányzott, és így nem jött össze egyik hétvégén sem, vagy nagyon rossz volt az idő, vagy dolgoztam, vagy beteg, szóval valami mindig volt. És közben volt egy hétvége, amikor meg pont ideálisak voltak a körülmények, csak én nem tudtam menni, és akkor aznap este az Instagram feedem, az tele volt a különféle ismerőseimnek a kirándulós posztjaival, És ez konkrét ilyen rossz érzés keltett bennem, hogy nyilván, hogy nem azt éreztem, hogy új, miért mentek, hanem inkább azt, hogy ilyen kár, hogy én nem, és én rosszul éreztem magam, és akkor ezen elkezdtem gondolkozni, ez még a pont a Petersen könyv után volt, tehát így ez abszolút témába vágott. És igazából egyesével megnéztem az embereket, akikkel ez történt, így elég sok mindenkiről pontosan tudtam, hogy amúgy ők is mennyire, hát nem az, hogy szenvednek, de hogy küzdködnek a hétköznapokban, hogy mennyire, mint tudom, szarra éppen a munkájuk, vagy van valami párkapcsolati problémájuk, vagy ilyen-olyan gondjuk. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen tökéletes életet élő embereknek még arra is volt ideje, hogy elmenjenek a hétvégén kirándulni, hanem hogy mindenkinek a sok maga ügyes bajos gondja mellett éppen most összejött ez. És hogy mennyire az volt az alapvető reakcióm, hogy én mennyire rosszul menedzselem az életem, ők meg mennyire jól, és hogy tényleg kellett egy ilyen tudatos végiggondolás, hogy belássam azt, hogy igazából nem erről van szó.
Ez annyira fontos szerintem, amit mondasz, Bence. Itt egyrészt megjelenik egy picit ez a FOMO, ez a Fear of Missing Out, a másrészt meg az, amit már LinkedIn-nél így próbáltam sugallni, hogy annyira kozmetikázzák az emberek azt, amit kiraknak a közösségi médiába, és ezt nem szabad elfelejteni, és tök jó volt ez a tudatos viselkedés, amit most így elmesélte, hogy neked is azért erőködnöd kellett, hogy ezt végig gondold.
Persze.
Hogy vere ki is posztol, mit is jelent ez, egyébként mi van vele? Tehát, hogy ez szerintem nagyon, nagyon érdekes kérdés. Ami ugye szintén ide kapcsolódik, és szintén a cégben erről van szó, hogy egyáltalán hogyan tudunk kikapcsolódni, hogyan tudunk töltődni egy ilyen összekötött világban, egy ilyen 0-24-es világban, ahol iszonyatosan tudom, ezek közhelyek, de tényleg nagy sebességgel jön az információ, és egyszerűen nem erre van kidolgozva az idegrendszerünk. Tehát, hogy én már jó, én már X generációs vagyok, de én már azt is érzem, amikor 8 órát ülök a gép előtt, hogy ki van az idegrendszerem, hogy persze, ez nem arra van kitalálva, hogy egy rohadt képernyőt nézzek görnyedve 8 órán keresztül, és még plusz az, amit föl is kell, hogy dolgozzak, tehát hogy ez nyilvánvalóan egy olyan, ami megint a társadalmunkra jellemző, és nem az egyéni felelősségről szól.
Abszolút, egyáltalán nem voltunk erre felkészülve. Hát van ez a, meg nem mondom, kitől származó elmélet a lassú tudásról, meg a gyors. Tehát, hogy amíg az emberiség történetében ilyen meghatározott találmányok voltak, azok rendszerint ilyen lassú idő alatt értek be, és terjedtek el, és váltak ismerté és használtá. És ugye ehhez képest például az okostelefon volt az, ami ilyen egész elképesztően rekordsebességgel tarolt le mindent, és hát semmiféle reflexió nem kísérte, hogy ez most így ebben a formában jó-e, vagy nem jó-e, vagy mivel jár. És hát teljesen készületlenek voltunk persze, és nyilván senki nem akarná tagadni a rengeteg előnyét, amivel ez jár, tehát az, hogy elérhetjük egymást, hogy folyamatosan hozzáférünk információkhoz, ezeknek nyilván rengeteg pozitív oldala is van, de azt szerintem egyértelmű, hogy így nem erre volt egyszerűen kalibrálva az agyunk. De vannak azok a híres kísérletek, azokat biztos ismered, hogy már azzal csökken valakinek a teljesítő képessége, hogy az asztalon kivarak, vagy telefon, és nem csinál vele semmit, csak ott van.
Soha nincs az asztalon telefonom, vagy másik szobában van, vagy valahol teljesen máshol, nem is a szemem ügyében, mert ezt tudom, olvastam, és tapasztaltam is.
És ez abszolút így van, persze. Ah. Tehát, hogy egyszerűen annyira leköti az inger gazdagság, ami igazából nem jelent valódi gazdagságot, mert nem kapunk általában semmit. Hát én is épp elégszer veszem át elő a telefonom, és általában semmilyen plusz hozzáadott értéke nincsenek.
Azért is fontos egyébként ezekről a témákról sokat beszélni, meg írni, mert hogy tényleg annyira új például az okostelefon, tehát nincs másfél évtizedes, amikor kijött az iPhone.
Igen.
És azért az ugye, hogy is mondjam, történelmi léptékben az egy habci, tehát hogy az egy semmi, és hogy ez nekünk annyira új és annyira felkészületlenül ért, hogy mi vagyunk a kísérleti nyulak, tehát hogy azért erről kell beszélni, hogy ezt hogy tapasztaljuk, és azt szerintem nem lehet elvárás magunkkal szemben se, hogy egy ilyen teljesen ismeretlen technológiát azonnal úgy tudjunk használni, ami csak a hasznunkra van, és semmi káros hatása nincs, de hogy nyilván ez egy tanulás, és korrekció, és megint tanulás, és megint korrekció, és hogy tényleg rengeteg olyan pozitív hozadéka van ennek az összekötött világnak, mint például most ez, hogy egy év alatt kifejlesztünk egy vakcinát. Köszönjük szépen. Tehát, hogy azért ez valami elképesztő, hogy mégis miket is tud ez ugye hozni az életünkbe. Tehát, hogy nagyon nem vagyok annak a híve, hogy na jó, akkor most kiszállok a Facebookról, elvonulok egy erdőbe, és remeteként élem tovább az életem, ennek nem vagyok a híve. Hanem az, hogy tényleg találjuk meg a helyét ennek a világunkban, de ne feltétlenül az legyen a kánon, hogy fölmagasztalunk olyan dolgokat, amiről egyébként sejtjük, vagy tudjuk, hogy nekünk károsak. Ugye, amiről eddig is szó volt. És akkor itt ezzel még átérnék arra a gondolatra, ami szintén benne van az írásodban, hogy mennyire veszélyes az, vagy mennyire, hát nem is tudom, milyen jelzőt használjak, hogy van egyfajta társadalmi felelősség ebben az egészben, de hogy ezt gyakorlatilag 100%-ban rányomják az egyénre. És ott van az 1 millió self-help book, meg a joga YouTube csatorna, meg a munkahelyen a mindfulness, meg a wellness hétvége, meg az én nem tudom micsoda. És akkor én ezt például vállalati környezetben gyönyörűen láttam, meg látom, hogy hát gyerekek, hát mi biztosítunk nektek gyümölcsöt, meg ebédszünetben van félórás irányított meditáció, innentől kezdve, ha ti mégis kiégtek, hát az már a ti problémátok. Mi ugye megtettünk mindent, miközben ez egy hazugság. Mert hogy maga a rendszer okozza azokat a problémákat, amitől nagyon sokan rosszul érzik magukat, vagy akik, ami nagyon sokaknak okozza ezt a krónikus stresszt, ami hosszú ideig, ha jelen van és kezeletlen, akkor abból lesz a kiégés. Te ezt hogy látod, ezt a egyéni felelősség és társadalmi felelősség témakört?
Abszolút, igen, és ezek a cikkeknek ez egy visszatérő állítása, hogy ez a leginkább uralkodó narratíva volt, hogy itt igazából mindenki előtt minden lehetőség adott, hogy végre eljutottunk arra a pontig, amikor megvalósíthatod önmagad, csak akarnod kell, és nyilván ennek a narratívának a következménye az, hogy ez nem jön össze, akkor ez elsősorban a te felelősséged. És hát látszik, hogy ez nagyon sok embernek nem jön össze, és hogy nagyon sok ember ezt úgy is éli meg, mint hogyha ezt ő rontott volna el valamit. Ez számomra egy izgalmas kérdés, mert én kevés dologgal kapcsolatban vagyok optimista az ilyen nagy jövőtrendeket illetően, de ez pont egy olyan, ahol szerintem elindultak már azért olyan szintű felismerései ennek a problémának. Tehát most már azért nagyon sok helyen beszélnek a munkaidőcsökkentésről, aminek egész előre haladott kutatásai vannak, hogy valójában nem annyira magától értetődő, hogy miért dolgozunk még mindig 5 napot legalább, és...
Ez számomra egyébként totál érthetetlen. Tehát amikor ilyen 20 évesen olvastam az Asimovokat, és akkor gondoltam, hogy na hát eljön hamarosan ez a világ, hogy a robotok meg az algoritmusok elvégzik helyettünk a szarmelót, és akkor mi csak visszatérünk az ókori Aténba, és politizálunk, és filozofálunk. Ehelyett sokkal jobban szét vagyunk dolgoztatva, mint valaha. Bejöttek a bullshit jobok, ugye, tehát hogy ez egészen hihetetlen, és pont ugye Svédország az egyik olyan ország, ahol most már több ilyen kísérletet is futtattak, hogy 6 órás munkanap, ahol mind sikeres volt, de gazdaságilag nem megengedhető. Tehát, hogy azért itt a pénznek a szava azért nagyon hangos.
Hát az biztos, csak közben meg én nem láttam, én amennyi kutatást láttam ilyen témában, még egyet sem láttam, ami azt mutatta volna, hogy egy átlagos ember, egy átlagos munkahelyen napig pár óránál többet tud értelmes tevékenységet végezni egy adott munkakörben, és nem azért, mert ennyire szűk a kapacitásunk, hanem egyszerűen ennyi az, amit egy nap egy adott munkakörre hasznosan el tudunk tölteni. Tehát itt azért az látszik, hogy a 8 órás munkák többségében iszonyatos sok az üres járat, amikor csak szenvedünk ott, és várjuk, hogy mehessünk haza. Hát, hogy ez egy olyan tabu szerintem, ami egyre kevésbé az. Tehát én ezzel kapcsolatban úgy látom, hogy itt azért elindult egy felfedezése annak, hogy nem egészséges olyan időkeretekben dolgoztatni az embereket, ami valójában a cégnek sem éri meg feltétlenül. Nyilván ez munkahely függő, meg munkatípus függő, és vannak munkák, ahol nem lehet kevesebb, de mit tudom én, egy rendőrnek, vagy egy postásnak, vagy aki ilyen klasszikus, ilyen emberekkel való kapcsolatot végez, és hogy fontos, hogy ezt az időt keretet kitöltse, hogy ezek a csökkentések máshogy történnek, de azért rengeteg olyan munka van, ahol viszont tényleg semmi értelme annak, hogy ez 8 órában történjen.
Én attól tartok egy picit, mondod, hogy te optimista vagy, én attól tartok egy picit ebben a témában, hogy a tőkés úgy gondolkodik, hogy oké, nem tud 8 órában vagy 12 órában produktív lenni, csak 6-ban, jó, akkor dolgozom csak 6-ot, de akkor én csökkentem a fizetését. És hogy szerintem már rég el kellett volna ettől szakadni, hogy munkaórára vagyunk szerződve, és nem arra, hogy mi az, amit szállítunk a cégnek. És itt meg viszont lehetne tanulni a gig economy-ból az alkalmazotti jogviszonynál, hogy figyelj haver, arra veszlek föl, hogy havonta legyártsad ezt az 5 pénzügyi riportot. Szóljál, ha gondod van, aztán küldjed, ezek a határidők, szevasz. És hogy te mennyit dolgozol, az senkit nem érdekel. Amivel kapcsolatban én vagyok optimista, az meg pont a COVID-nak köszönhető, hogy szerintem ez a kényszerű otthonról dolgoztatás, ez föl fogja gyorsítani ezt a trendet. Hogy ne a munkaidőt kontrolláljuk, hogy ne a dolgozókat, hogy is mondjam, azt nézzük, hogy ott ül-e üveges szemmel a íróasztalnál a gép előtt, hanem azt nézzük, hogy mi az, amit produkál. Hogy én ebben vagyok optimista, hogy remélem, hogy ez, hogy most látják, hogy egy éve működik, ez föl fogja gyorsítani ezt a fajta változást.
Ez biztosan olyan fel fog gyorsulni most, hát sorra jelentik be a nagy cégek, hogy nem térnek vissza az irodába, akkor sem, hogyha már lehet. Én nagyon kíváncsi, én nem se optimista, se pessimista, nem tudok ezzel, tehát egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy ez milyen irányba fog menni, mert látom buktatóit is. Tehát itt azért egyrészt szerintem nagyon át fogja alakítani legalábbis az ilyen multi, meg IT, meg ilyen szektorokban a munkaerőpiacokat, mert egyszerűen innentől kezdve a földrajzi kötöttségnek semmilyen jelentősége nem lesz, tehát egy akármilyen székhelyű cég, az max azt kell, hogy nézze, hogy az adott időzónában kit lehet felvenni, ami iszletesen kinyitja majd a kapukat. És ennek nem simán tudom képzelni, hogy az ilyen magasabb bérszínvonalú országokban ez egy jelentős munkaerő mi az, tehát hogy munkanélkül is a növekedéshez vezethet, mert egyszerűen jobban meg fogja érni egy olcsó bérszínvonalú országba felvenni ugyanarra a pozícióra valakit.
De egyébként ebben benne van a lehetősége annak is, hogy hamarabb csökkenni fognak ezek a különbségek az országok között a bérszínvonalban. Tehát, hogy egy globálisabb piac lesz.
Az biztos, hogy globálisabb piac lesz, igen. Hogy ez milyen társadalmi változásokkal jár majd, ez az, amit nem tudok megjósolni. Az amúgy egy izgalmas, vagy vicces adalék volt nekem, még amikor beütött az egész COVID, és még elkezdtek a San Francisco-i tech cégek átállni a távmunkára, akkor Twitteren láttam egy sztorit egy emberről, aki mérnökként dolgozott a Google-nél, és ugyanakkor felvételizett a Facebookhoz is, és mind a két helyen elkezdett dolgozni, és ez hetekig vagy hónapokig nem derült ki, mert hogy igazából otthonról mind a két cégnek gondolom napi pár órányi tényleges munkája volt, és mindenféle, nem volt ilyen keresztszűrés, és miért derült volna ki, hát nincs kölcsönösen megosztott adatbázis, tehát hogy gyakorlatilag két munkahelyet töltött be, gondolom két fizetésért. Hogy ilyen anomáliák azért valószínűleg lesznek még itt az elején.
Mondjuk ez egy hacknek jó sztori, igen. De hogy pont nem ebbe az irányba kéne menni, hanem...
Nem, egyértelműen nem ebbe az irányba
kéne. Én ugye abszolút a kevesebb munka, és valami fajta alapjuttatás, ilyen általános alapjuttatás párti vagyok, amihez viszont meg baromira kéne, hogy pont az előbb említett cégek is, meg ezek a nagy cégek is rendesen adózzanak például. Amit nem csinálnak. És akkor abból lehetne mondjuk egy ilyen havi 1000 eurót küldeni a népeknek. És szerintem akkor az egészen jó lenne, bár mondjuk mondom, nem alapjövedelem, hanem alapjuttatásba jobban hiszek, tehát hogy legyen x négyzetmétered, meg x köbméter gázod, meg vized, aztán a többit meg old meg, hogyha nem elég. Mit mondasz arra, Bence, a te olvasmányaid, gondolataid, kutatásod alapján mi a válasz szerinted arra, hogy mi személyes szinten mit tudunk tenni ezekkel a társadalmi problémákkal?
Hát ez a legnehezebb kérdés nyilván, és hogy az alapválasz, hogy nem sokat. Tehát, hogy ez az eddig összes ilyen cikkem, az mindig próbált valahogy a végén kifutni arra, hogy akkor most mégis mit kéne csinálni, és mindig ez ilyen nagyon el van kemve, ami nyilván azért van, mert hát nehéz mit mondani. Vannak ilyen apró jó gyakorlatok, tehát ilyen kisebb jó ötletek így a Peterzen cikk végén is előjönnek, hogy mondjuk ne egyedül keressük a megoldást, hanem keressünk embereket, akik hasonló cipőbe járnak, és közösen kezdjünk el gondolkozni.
Hallottnak a Coach Podcast közösség a Facebookon?
Például. És hogy nyilván ez se fog még iszletes rendszer szintű változásokat hozni, de onnantól kezdve, hogy mondjuk szembesülünk azzal, hogy nem egyedül vagyunk benne ebbe a slamasztikába, legalább annyival beljebb vagyunk, hogy magunkat kevésbé okoljuk, ami tök fontos. És hát itt nagyon eltérő az általam olvasott elemzőknek, meg szakértőknek, kutatóknak a véleménye, hogy itt mekkora mozgástere van igazából. Nyilván az optimistábbak azt mondják, hogy ha elég sok ember ismeri fel ezt a helyzetet, akkor az képes lehet befolyásolni mondjuk a politikát, mert mondjuk lesznek pártok, akik úgy érzik, hogy ez egy megszólítható réteg, és hogy erre lehet alapozni. Ahogy mondjuk az említett munkaidő csökkentés, ahogy így egyre mainstreamebbé válik, az látszik, hogy így vannak országok, ahol már pártok elkezdtek ezzel, nem írják bele még kormányprogramba, de hogy mondjuk akkor nézzük meg állami szinten, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És valószínűleg ennek annyi a kulcsa, hogy legyen mögötte egy tömeges igény.
Egyébként a másik, ami meg lehet egy jó irány, aminek abszolút az a hátunkat mutatjuk ennek az iránynak, tehát pont a másik irányba halad szerintem a történet, de hogy azért voltak régebben elég erős szakszervezetek. Itt Svédországban még mindig tök erős ez a történet. Én még a mai napig szakszervezeti tag vagyok, meg ilyen, nem tudom, ilyen bizalmi is voltam, amikor még a multiba dolgoztam. Nagyon érdekes volt bennülni ilyen szakszervezeti tárgyalásokon, amikor például pont átszervezés miatt leépítés volt, és a szakszervezet konkrétan szorongatta a tökét a pénzügyi igazgatónak, meg a HR-nek, és tényleg, hogy összefogással a szakszervezetek egész szakmáknak itt Svédországban olyan kollektív szerződéseket alkudnak ki, amiben mondjuk olyanok vannak, hogy oké, nem fizettek túlórát a pénzügyeseknek, akkor plusz 5 nap szabadság, fizetett szabadság. Oké. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány lehet, ez a szakszervezetek, csak ugye pont ebben a gig economy-ban, amikor van ez a dog eat dog, és mindenki csak a saját kis szarát próbálja összekavarni, vagy kaparni, és tökre el vagyunk egymástól idegenítve, és algoritmusok kommunikálnak velünk, hogy mi a következő feladat. Ugye ez nem egy annyira könnyű történet. És a másik, amit te mondasz, a politika, a képviseleti demokrácia, igen, tök jó lenne, de ott meg abszolút abban hiszek, a korlátozott információk, amik rendelkezésemre állnak az alapján, én úgy látom, hogy azért a nagy tőke zsebében vannak a politikusok. Tehát, hogy oké, hogy mi választjuk meg őket, de hogyha most megnézed, most akárcsak Magyarországon a kormányt, kik kapnak adókedvezményt? Ó, persze a 25 évesek meg a 8 gyerekesek, de hogy kik kapnak adókedvezményt? Hát pont azok a legnagyobb, durvább multik, akiknek kéne, hogy fizessék az adót. Érted? Tehát, hogy milliárdos tételben.
Hát igen, ezek a legnehezebb kérdések persze, de szerintem azért itt, szóval nekem pár példa szokott ilyenkor mindig felmerülni, ami szerintem izgalmas. Az egyik például, hogy mennyire, tehát én például, amiben pesszimista vagyok, az a klímaváltozás kérdése, ott jóval kevésbé látom derűsen a dolgokat, de az például szerintem érdekes tapasztalat, hogy a fosszilis ipar Amerikában az mennyire diszkreditálódott gyakorlatilag 1-2 év alatt. Tehát amennyire elképzelhetetlen volt, hogy pár éve ez legyen a közhangulat, vagy nem is a közhangulat, de mondjuk a cégeknek a viselkedése, meg a bankoknak a finanszírozási kedve, meg ezek a témák, az már a teljesen magától értetődő lett, és ez most egy abszolút zsugorodó és borús kilátású piac. És itt szerintem nagyon fontos volt az, hogy egyszerűen létrejött az a társadalmi konszenzus, ami azért nyilván Amerikában nem teljes konszenzus, mert ismerjük az ilyen politikai megosztottságát ennek a kérdésnek, de hogy létrejött az a társadalmi igény, hogy ezekből a szektorokból ki kell szállni, mert ezek megölnek mindenkit. És ez elindított ilyen folyamatokat, és hogy ma már egyszerűen nem az, hogy ciki vagy nem ciki ezeket a dolgokat finanszírozni, hanem hogy konkrétan a fogyasztók akár büntetik is. Szóval ez nyilván ez nem old meg mindent, és hogy ez egy nagyon felületi kezelést a sok problémára, de hogy ugyanakkor meg álltam képzelni, ugyanígy, ha megjelenik mondjuk egy tömegigény arról, hogy az értelmetlen munkáknak az ilyen kizsigerelő és lélekölő voltál helyett lenyom valami olyan abrendszer, ami jobban tekintette van az igazából az emberi igényekre, meg a vágyakra, vagy nem tudom, ez nagyon ilyen költően hangzik, de hogy én nem tartom annyira irracionálisnak, hogy ezekből szülessenek azért politikai mozgalmak. Nem feltétlenül Magyarországon fog ez elsőnek megtörténni, de hát szerintem érdemes nézni azokat az ex-jóléti, vagy jelenleg is jóléti államokat, ahol már azért formálódnak ilyen mozgalmak.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, és két körrel ezelőtt már ez jutott eszembe, hogy a klímahelyzetben egy csomó párhuzamot lehet találni ezügyben, és tökre tetszik, hogy ezt hoztad föl, és abszolút egyetértek azzal, amit mondasz. Szoktam mindig mondani itt a podcastben is, rendszeresen hangoztatom, hogy minden problémának a megoldása ott kezdődik, hogy elismerjük, hogy van probléma. Elkezdünk róla beszélni, segítséget kérünk, hogyha egyedül nem tudjuk megoldani, máshoz fordulunk. És ugye mi, te is az írásaiddal, én is ezzel a podcasttel, gyakorlatilag ebben a munkában lapátolunk bele elég rendszeresen, és én most akkor kicsit jobban érzem magam, és én most megengedem magamnak, hogy elhiggyem azt, hogy ezen a téren is egy-két éven belül lehet egy ilyen hirtelen, hogy is mondjam, egy ilyen súlypontváltás, vagy hogy átbillen a dolog, úgy, mint ahogy a környezetvédelemben megtörtént.
Szerintem létezhetnek ilyen fordulatok. Én gyakran emlegetett példa az a dohányzásnak az ilyen teljes kiszorítása mindenhonnan. Tehát azért 10 éve még elképzelhetetlen volt, hogy ma már ne gyújthass rá sehol, egy zárt térben, itt Magyarországon mondjuk.
Csak spanglit lehet szívni Amerikába is már legálisan, az is milyen vicces, nem?
És hogy ma meg már igazából senki nem rökönyödik, vagy lepődik meg ezen. És ezzel az a gond, hogy ez egy tök sikeres dolog, és ez szerintem egy nagyon üdvözölendő dolog, csak a léptékét tekintve ez azért eltörpül ahhoz képest, ami mondjuk a klímával szemben, vagy a klímaváltozással szemben szükség lenne. Tehát szerintem ilyen kis sikerek vannak, és pont az ilyen munka a szervezéssel kapcsolatban én könnyebben el tudom képzelni, hogy ott létrejön valami olyan fajta igény, ami aztán politikailag is manifestálódik. Úgyhogy én azért mondtam, hogy ott optimistább vagyok.
Én itt mindenképpen egyfajta mindset váltást várok, mert amíg a nagyvállalatok nem fogják azt föl, hogy nem csak a profit létezik, hanem ténylegesen társadalmi felelősséget kell vállalni, és az úgy kezdődik, hogy először azokért és azoknak a családjaikért vállalunk felelősséget, akik nálunk dolgoznak, tehát hogy az az első lépés, és nem csak a profit létezik. Amíg ez a szemléletváltás nem történik meg, addig nem várok nagy változást. De hogy én mondjak egy frissebb, bíztató példát, mint a dohányzás, hogy a belső égésű motorokkal hajtott autók, hogy 4-5 éve volt a Volkswagen diesel botrány. Uh-huh. És most 4-5 év múlva minden modellben van elektromos. Úgyhogy 5 évvel ezelőtt csak volt a Tesla, meg a nem tudom, egy-két elvetemült őrült. Tehát, hogy olyan iparágban, ahol 5-8-10 éves fejlesztések vannak egy új modell mögött, ilyen gyorsan, ilyen nagy változás bejött, ez is egy olyan friss példa, ami ha akarunk optimista véget, akkor be kell, hogy dobjam ide. Jó van, Bence, figyelj, nagyon köszönöm. Nem tudom, valami maradt-e még benned ez ügyben?
Biztos maradt volna, de most nem ugrik be semmi értelem. Bármeddig tudok erről beszélni.
Jó, már figyelj, köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy írod ezeket a cikkeket, és ne hagyd abba, és ne halogass!
Köszönöm a meghívást!
Jó, szia-szia! Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégedhez workshopot, vagy érzékenyítő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Coachra Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a PayPalon vagy Revoluton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a Halottnak a Coach podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.